Boris György, a Brux Info uniós ügyek szakértője, az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy kezd összeállni egy kvázi európai gazdasági kormányzást a végén kitevő mozaik mechanizmus. A kérdésem elméleti. Amikor ezeket a mechanizmusokat felépítő szakemberek kérdéseket tesznek föl, és válaszokat kapnak rá, akkor beállnak valamilyen gazdaságfilozófia tanai alá? Azért kérdezem, mert most már lassan közhelyszámba megy itt, hogy az úgynevezett neoliberális gazdaságpolitika elvérzett, megbukott, mást kell csinálni. Vagy nem állnak be, hanem kérdéseket tesznek föl, és mindegy, hogy milyen iskola válaszait kapják rá, amelyik jó, azt csinálják.
Az utóbbi, annál is inkább, mert a leírás, amit esetleg magyarországi véleményekben mondanak, az persze lehet, hogy igaz, de ez utólagos véleményezése annak, ami történik, nem pedig arról van szó, hogy van egy előzetes prekoncepció, ami alapján a történés folyik.
Tehát nincsenek doktriner tervezők.
Mert igen, akkor visszatérek, ahogy elkezdtem a választ. Tehát a mai igazi baj az Európai Unió politikában, mint ahogy egyébként úgy tűnik, hogy ma általában a világpolitikában mindenütt, tehát a világban zajló nemzeti politikákban, hogy a mai politikai elit világszerte választási ciklusokban, választókban, választókörzetekben kinek mekkora a bázisa gondolkodik, és arra akar reagálni, és praktikus válaszokat keres. Amennyire én tudom, utoljára Chile esetében volt arra mód, hogy Friedmanék kipróbáljanak egy liberális modellt, és arra volt olyan lehetetlen politikai és gazdasági állapot, hogy jobb hián azt tényleg megpróbálták és megcsinálták, mint egy ilyen kísérleti laboratórium. De a mai politikusoknak erre sem módjuk, se idejük, se kedvük nincsen. Ők ez is rövid távon biztosan úgy ható válaszokat kell, ami megnyugtatja a választóikat, kicsit közép-hosszú távon pedig olyat, amit majd a következő választásokon ugyanígy el fognak tudni adni. Jó válaszokat keresnek, nem pedig ideológiai válaszokat.
Az látszik már, hogy ehhez a válságkezeléshez, vagy a későbbi fejlődéshez honnan áll össze az a tapasztalat, ami a Nemzetközi Valuta Alapban a világ minden részén működő válságkezelések miatt összegyűlt, és hol ilyen, hol meg olyan eredményre vezetett, de van.
Nem értem a kérdést.
A mi tapasztalatunk, az Európai Unió tapasztalata, hogy fog összeállni ahhoz, hogy egy európai valutaalap az ugyanolyan keménységgel tudjon működni, mint egy nemzetközi valutaalap? Nem kérdés ez?
Hát beszélgetésünk első részében beszélgetünk arra, hogy ez egész egy tanulási folyamat.
Szép lassan megtanuljuk, és egy év alatt közben tanulni?
Egy év alatt már olyan dolgokat átformáltunk, ami korábban elképzelhetetlen volt. Tehát itt azért egymásra épültek lépések, amelyek korábban elképzelhetetlenek, mi több bizonyos leír dokumentumokkal ellentétesek voltak. Tehát az, hogy az Európai Unió állam és kormányfői idén februárban közös állásfoglalásban kerekperec bejelentették hivatalos nyilatkozatban, hogy már pedig az Európai Unió a eurozóna veszélybe kerülése esetén cselekedni fognak. Aztán pár héttel később, márciusban az akkori csúcson ezt már úgy konkretizálták, hogy minden eszközt meg fognak mozgatni annak érdekében, hogy az eurozóna ne kerülhessen veszélybe. És hogyha ezt összevetjük az euró létrehozásáról intézkedő 97-ben elfogadott amszterdami szerződéssel, meg persze az előzményeivel, hogy a Maastrichti szerződés vetette fel először az eurót és az Európai Monetáris Uniót, akkor abban viszont explicit az van, hogy minden ország oldja meg, ahogy tudja, hogy érzi meg stabilitását az eurózónán belül. Itt, ugye most itt tavasszal az volt a gond, hogy ezzel szemben hogy lehet úgy keresztbe menni, hogy nem erőjön fel szerződésszegés, hanem akkor hiteleket adunk, amit nem tilt a szerződés, meg egyéb módszerek. Tehát inkább az eszközökön volt a vita, de az elvi paradigmaváltást azt tavasszal már senki nem vitatta, holott ha ugyanezt egy évvel ezelőtt megkérdezzük, akkor még politikai és jogászi alapról abszolút lesöpörte van azt, hogy mi, hogyha nem tanulási folyamat. Ha ideológusok építenék az egészet, akkor már ez a kérdés sokkal hamarabb politika csinálási igénnyel fölmerült volna, egyébként merült fel, hiszen voltak erről szakcikkek korábban, de ezek az emberek nem kerültek döntéshozási közelségbe, mert nem volt rá szükség, hogy őket meghallgassák. Tehát nem ők formálták a folyamatot, nem azért jött létre a lépés, mert ők már ezt egyszer korábban kitalálták, hanem mert egy új helyzetben az meglévő eszközökkel a politika nem tudta kezelni többet a helyzetet. ennél pragmatikusabb, másfelől egy kicsit kiszolgáltatott is, ezt elismerjük, sőt nem is kicsit, de más jellegűbb eszköz a belátható időn belül nem nagyon valószínű. Maximum az fér bele, ami folyik. És mint említettük, ugyebár, hogy Herman Van Rompuy állandó Európai Uniós tanácsi elnök vezetésével az tagországok pénzügyminiszterei most dolgoznak egy közös forgatókönyvön. Míg folyik a tűzoltás, létrehoznak olyan gondolkodó fórumokat, amelyek kapnak néhány hónapos határidőt, egy kicsit alaposabban próbálnak meggondolkodni előre.
Modellezzenek.
Kicsit modellezzenek, és keressék a megoldást. Hogy ők végül is mire jutnak, azt egyes részelemeiben sejteni lehet, utaltunk már rá. Költségvetések, nemzeti költségvetések egymásnak való bemutatása. Egyébként fegyezem meg, hogy ez érdekes dolog lesz, mert ha elfogadják például most össze, akkor ez először a magyar elnökség alatt fog megtörténni. A magyar pénzügyminiszter fogja vezényelni ezt először jövő tavasszal.
Elképzelem, amikor Magyarország és Szlovákia bemutatja egymásnak a költségvetését.
Nem egymásnak, hanem a másik 26-nak, ahol ott ülnek például a szlovákok is.
Végül is ugyanaz.
Mindenki, de hát ugyanezt megteszi a francia és meg a német is, bár teszem hozzá, és hát itt azért lehet tanulni egy kis politikai kultúrát, hogy ők már évtizedek óta bemutatják egymásnak, mint ahogy a diplomatáik rendszeresen egymás országában, egymás minisztériumaiban szolgálnak, mint ahogy a minisztereik minden fontosabb ülés előtt először egymással egyeztetnek. Két évszázadokon át egymást írtó népről van szó, tehát ide is el lehet jutni, de minden esetre az összműködési mechanizmusok szempontjából természetesen Magyarország nem Szlovákiának meg Romániának, hanem az Európai Unió tanácsának fogja megmutatni véleményezésre, mint ahogy ő is látni fogja a másik 26-ét, például a szlovákét meg a románét.
Érdekes lesz. Soros elnökségre készül Magyarország, és a Gödöllői királyi kastély menüjéből már szivárogtak ki részletek, erről sokat beszéltünk, de arról, hogy maga a Soros elnökség intézménye, az mennyire súlyos, és mire való, arról kevesebbet beszéltünk. Mi ennek a politikai súlya, ha van neki?
Azt szokták mondani, hogy minden tagország akkor válik az Európai Unió tagországává, hogyha már legalább egyszer betöltötte az elnökséget. Különböző a súlya már elnökséget ellátott országod, és még elnökséget nem ellátott tagország esetében az elnökségnek. Egy új tagország számára vitálisan fontos. Mi történik az elnökség alatt? Az elnökség alatt ennek az országnak a diplomatái, kezdve a harmadtitkártól föl a nagykövetig, meg persze a miniszterekig, politikusai elnökölnek minden Európai Uniós ülést, ami azt jelenti, hogy ők határoznak a napirendről, ők nyitják meg a vitát, ők folytatnak kompromisszumkereső egyeztetést, ők osztják ki a elfogadandó dokumentum pozíciópapírjait, ők veszik vissza, hogyha az nem működik, tesznek javaslatot egy újra. Azért van ez a megfogalmazás, hogy akkor válnak először tagországá, mert gyakran súlyánál, jelentőségénél, népességénél fogva addig periférián működött kis országok is, abban a 6 hónapban az abszolút döntéshozó, pontosan nem, az abszolút döntés előkészítő pozícióba kerülnek, minden rajtuk keresztül történik. Ergo, ennek két fontos következménye van, ha addig nem, akkor mindenki észreveszi őket, hogy hié, ők is itt vannak. Tovább megyek, mivel attól is függnek az ügyek alakulásai, hogy hogy rakja össze a napi rendet, előre veszi, hátra veszi, hogy kivel hogyan próbál kompromisszumot építeni, még kedvezni is próbálnak neki, udvarolnak neki, vagy legalábbis komolyan veszik, és elkezdenek vele tárgyalni. Tehát először válik 6 hónapig tényleg látható pozícióba, nem a nemzetközi sajtóban, és nem a nagy rendezvények szintjén, a hétköznapi döntéshozás munka szintjén, ami a legfontosabb tulajdonképpen, de tényleg történnek a dolgok, és fordítva is igaz. Minden döntés sok esetben külső egyeztetések folyamán is formálódik, például azért, mert az elnökség politikusa elmegy abba a fővárosba, meg abba a fővárosba, ahol a legtöbb akadályt vetik fel, azokkal is tárgyal, meg azokkal is tárgyal. Ezt a többi ország nem feltétlenül látja a részletébe, csak annyit hall róla, amennyit neki referált erről az elnökség. Amikor belül az elnökségi székbe ez az ország, akkor életében először 6 hónapon keresztül ő is mindenről tudni fog, mert hiszen ő lesz az, aki ezeket az egyeztetéseket csinálja, ő lesz az, aki a kompromisszumhoz még kétszer egyeztet Merkel kancellára, vagy a miniszterével.
Téli pedig ő a vezérigazgató, ha ilyen, bár ő a vezérigazgató, ez az ország, hogyha ilyen bátorlatilag sorolatot hozunk?
Ezen is sokkal egyszerűbb. Itt Képzeljük el csak azt a szituációt, van 200-250 munkacsoport, minden fontosabb témának vannak munkacsoportjai, meg vannak nagyköveti ülések, ahol a tagországok állandó nagykövetei körülülik az asztalt egy héten egyszer, kétszer, ha kell többször, és vannak a miniszterek, akik havonta egyszer vagy kétszer, esetleg két havonta, melyik társza hogyan szintén egy-egy téma összesítésre Brüsszelbe vándorol, és ott együtt hozzák meg a végső döntéseket. Képzeljük el a szituációt, hogy ugye egy ülést menedzselni kell, elnökölni kell, a dokumentumokat elő kell készíteni, összegezni kell, a szavazatokat meg kell számolni, hogyha szavaznak, meg hasonló. Mi lehetne erre a jó mechanizmus? Mindig ugyanannak az országnak az embere csinálja ezt éveken keresztül, tehát kialakul, hogy akkor az agrártanács az egy francia monopólium. Vagy pedig arra is fölépítenek egy bizottsághoz hasonló állandó főállású brüsszeli szuper tanácsi apparátus. Nyilván elképzelhetetlen, mert ez már egyenértékű lenne az európai kormány tartós intézményesítés. Tehát csak arról lehetett szó, hogy ezt a tulajdonképpen menedzseri munkát, ránézésre menedzseri munkát, fél évente mindig átadják az országok egy következőnek. Így módon mindenkinek van fél éve, hogy egyszer lássa is, beleszólása is legyen, amikor nem ő van is tudja, hogy körülbelül mi folyik a színfalak mögött, mert már látta, és nem alakul ki monopól helyzet egyik szereplő számára se. De amikor csinálja, akkor nem csinál egyebet, mint hogy egy fél évre odaadott stafétabotot éppen forgat a kezébe, és segíti az ügyek operatív intézését.
Jó, de saját ügyeket milyen eséllyel vihet be egy soros elnök ország? Mi erre a tapasztalat?
Nehéz. Nehéz. Amikor elnökséget lát egy ország, akkor nem elegáns, nem illik, és igazából nem kifizetődő saját ügyeket, pláne a többiek érdekével szembe menni saját ügyeket exponálni. Mint elnökség eleve nemzeti álláspontot nem képviselhet. Mondjuk ez annyiból megoldott, hogy az ülésteremben külön zászló alatt, majd magyar zászló alatt persze lesz egy magyar delegáció, és független attól, tehát most egy külügyminiszteri ülésen, bár ez pont nem jó példa, mert ezt nem magyarok, pénzügyminiszteri ülésen, az elnökség asztalánál most éppen egy magyar pénzügyminiszter lesz majd, de azért lesz az asztal körül egy magyar zászló, és ott is fog ülni majd egy magyar államtitkár, vagy nem tudom ki, aki ugyanúgy magyar álláspontot képviselhet, akár az elnöklő magyar pénzügyminiszter felé is.
Van magyar pénzügyminiszter? Most ezen kezdtem el töprengeni. Ugye mi rendszerünkben nincs is pénzügyminiszter.
Hát ma már másképp hívjuk. De... Egyébként van ilyen, hogy összetette, hiszen például a franciáknál is gazdasági és pénzügyminiszter az a személy, aki...
A gazdasági csúcstárca, aki...
Tehát létezik osztja, ilyen funkció máshol is, igen.
A költségvetésre az a miniszter.
Ez minden országban megoldott, mindegy. Aki eljár a pénzügyminiszter ülésekre, és akinek erre mandátuma van. Lesz olyan szereplő, aki végül is megszólaltatja a magyar érdeket is, de persze mivel itt azért nyilvánvalóan tudni lehet, hogy itt most mégiscsak egy apparátus mozgatja a két szálat, ezért abban az időszakban, amíg az elnökséget ellátja egy ország, nemzeti érdeket érvényesíteni nem nagyon szokás. Az elnökségi haszna nem abban van, itt hadd mondjak még el egy példát, elnézést kérek attól, aki hallotta, mert néha ezt akarom mesélni, de rendkívül szemléltetőnek érzem, hogy például amikor Schröder német kancellár lett, akkor pont akkor ült bele a német kancellári székbe, amikor befejeződött az akkori vita a következő 7 éves Európai Uniós költségvetésről. És ő, mint soros elnökség, mert akkor ott éppen Németország soros elnökség is, nem tudta keresztül vinni azt a német költségvetési akaratot, amit egyébként nem elnökségi kancellárként megtett volna. Mert egyszerűen, mint elnökség, az ő dolga az, hogy az akkori 15-ök most már 27-ek álláspontját szintetizálja, nem pedig az, hogy a németet képviselje. Éppen ezért Schröder még mindig kancellár volt akkor, amikor elkezdtek gondolkodni a következő 7 évvel későbbi újabb 7 éves költségvetés vitáiról, és Schröder előre látta, hogy Németország megint akkor kerülne sorra, amikor körülbelül a végső vitái lesznek a következő 7 éves költségvetésnek, és hogy ilyen helyzetben ne kerülhessen még egyszer a német diplomácia, már jó előre cserélt a finnekkel. A finnek elnöksége akkor következett volna, amikor már lezárulnak a 7 éves költségvetés vitái, és a Schröder azt kérte, hogy hagy legyen most akkor úgy, hogy előbb a finnek legyenek, még amikor zajlik a vita, és a németek hagy legyenek fél évvel később. Pontosan azért, hogy neki legyen mozgástere nemzeti érdekképviseletére. Látszólag tehát egy nagy lebukás, veszteség, hogyha én most elnökséget csinálok, mert éppen, hogy vissza kell, hogy fogjam magam, de ez egy rövid távú szemlélet, mert ugyanakkor viszont az elnökségnek van egy nagyon jelentős döntést befolyásoló képességi következménye, akkor, ha ezt a fél évet mindenki javára jól csinálom, utána az én elismertségem, pozícióm már nem elnökségként, akár másnaptól oly mértékig fölértékelődhet, hogy akkor viszont elővehetek minden nemzeti kártyát, és sokkal jobb eséllyel tudom képviselni.
Világos, ezt értem. Azt, hogy most előttünk a soros elnökséget adó országban még nincs kormány, kicsit bonyolultan alakulnak ott a dolgok, ezzel a mi esélyeinket, vagy azt a tekintetet, amellyel ránk néznek, várva Magyarországot, ezt fényesebbé teszik, javítják, vagy hát hozzá van szokva az Unió, hogy időnként nem alakulnak kormányok, és úgy is el lehet vezényelni a soros elnökséget.
Van olyan vélemény, hogy a magyar elnökség alatt a magyar fél év lesz az első igazi lisszaboni elnökség.
Ez így fontos. Jól hangzik.
Ez ettől azért nem kell ájulni, de van egy ilyen vélemény. Ennek persze inkább formai okai vannak, mert azért majd mindjárt a belgák mentségére is mondok egy pár szót. De az ténykérdés, hogy a lisszaboni szerződés tavaly decemberben lépett életbe, gyakorlatban ténylegesen először működés közben a spanyol elnökség alatt kezdett el érződni. A spanyol elnökséget ezt részint felkészületlenül értem, mert ők már úgy kezdtek el készülni az elnökségükre, hogy valószínűleg ők még a hagyományos régi elnökséget csinálják, és nagyon megzavarta a kártyáikat, hogy több kompetencia elkerült tőlük, mert hiszen Lisszabon értelmében már csoportosulnak bizonyos kompetenciák. Ezt nem mindig tudták jól feldolgozni, tetejében a gazdasági válság éppen náluk kezdett kulminálni a görögök mellett, és Zapateroknak sokkal több bajuk volt otthon sem, hogy érdemben eleget tudjanak figyelni kifelé. Teszem hozzá, nem volt azért ez annyira rossz elnökség, mint egyesek gondolják, de távol sem tudott olyan offenzív és kezdeményező lenni, mint esetleg más esetben lett volna. Tehát nem éltek az egyébként náluk maradó lisszaboni jogosítványokkal, mert egy kicsit úgy lebénította őket a saját belső bajuk, meg a hirtelen alattuk begyakorlandó változás, hiszen például gondoljuk a külügyi szolgálatra. Lett egy Európai Uniós külügyminiszter, úgyhogy a spanyol külügyminiszter hirtelen fölöslegessé vált, de közben az Európai Uniós külügyi szolgálat még nem állt fel, majd csak éppen a magyarok idejére fog először felállni. A belgáknál ugye a problémát az jelenti, hogy a kormány nehezen tud megalakulni, egyébként mindenki számított, tehát ez önmagában nem okozott meglepetést, az előző belga kormány is több mint fél éven keresztül kereste magát, majdnem egy évig elhúzódott. Erre mondják azt, hogy mivel Magyarországon egy rendkívül nagy többsége rendelkező, láthatóan belpolitikai problémákkal, akkor még legalábbis vélhetően semmiképpen se rendelkező, tehát szabad kézzel, könnyen mozgó kormányapparátus veszi majd át ezt a bizonyos stafétabotot, amiről beszéltünk, cselekvésében könnyen tud haladni előre egyszer. Másodszor azok az intézményi módosulások, amelyek a spanyolokat megzavarták, a belgák alatt még nem fejeződtek be, azok körülbelül kezdenek beállni, a külügyi szolgálat kezd megalakulni, a közös Európai Uniós elnök személye már bejáratódik, hogy pontosan ki szól, mikor szól, ki mit csinál, ki mit nem csinál, tehát ezek tisztázatlanok voltak még a gyakorlatban, mondjuk Zapatero spanyol miniszterelnök és Van Rompuy megválasztott elnök között. Orbán idejére ezt már bőven lehet majd tudni, ha ő lesz még akkor nyilván a magyar miniszterelnök. Tehát letisztult állapotában a lisszaboni soros elnökségi feladatok először úgy nyugodtan magyarok alatt fognak megtörténni. Történhettek volna a belgák alatt is, csak ott ugye egyrészt azért sok minden még nem készült el, most gondolok főleg a külügyi apparátusra, az európai külügyi apparátusra, és a másik pedig, hogy hát igen, ez a kormány alakulás. Ezt azért nem isztifikáljuk, ezt még azért szeretném hozzátenni, mert ha egy kicsit szarkasztikus akarnék lenni, akkor tulajdonképpen Európai Unió szempontból még jó is, hogy lassan alakul a kormány, mert ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ügyvivő kormányként ugyanaz a politikusi gárda van a helyén, aki egyébként az előző években erre az elnökségre készült, tehát a végrehajtás szempontjából sokkal jobb, hogyha ők minél tovább a helyükön vannak, és nem pedig egy neofita miniszter ül be a helyére, akinek semmilyen előzménye nincs az ügyben.
Jó, technikai szempont, de nagyon fontos. Mit fog csinálni a külügyi szolgálat? Lesz Európai Unió külügyminiszter, egységes külpolitika, egy telefon?
Itt két dolgot válaszunk szét. Először nézzük meg azt, hogy miért volt erre szükség. Ehhez pedig azt kell látni, hogy működött ez korábban. Amikor már egyetértésre jutottak a tagországok 90-es évek közepén, 90-es évek végére mindenképpen, hiszen Solana először 99-ben került kiválasztásra, hogy kezdjen el képviselőként dolgozni, külpolitikai főképviselőként, hogy ha van közös pénz, akkor az már egy elég erős, közös érdeket, érdekfelületet jelentő gazdasági entitás, aminek viszont akkor a külvilággal való viszonyában közös érdeke, hogy bizonyos fontos ügyekben közösen is szólaljon meg, és ne különféleképpen. Tehát addig is egyeztették a külpolitikákat, de ezt még markánsabbá kéne tenni, és a Kissingeri válaszra válaszol, igenis legyen legalább egy olyan ember, aki ha megszólal, akkor az egész világon tudják, hogy ez most akkor tényleg az akkori 15-ök, mai 27-ek nevében szólal meg. Ez egyszerűen a közös gazdasági, pénzügyi érdekeket is szolgáló praktikus lépés. A folytatás már nem volt ilyen egyszerű, mert az akkori, tulajdonképpen 10 éven át fennmaradó logika szerint, tehát 99-től 2009-ig, ez úgy lett lefordítva a gyakorlati munkára, hogy jó, akkor a tagországok külügyminiszterei, a 15-ök, vagy 25-ök, vagy 27-ek körülülik az asztalt, megbeszélik a pakisztáni helyzetet, vagy az iráni atomkérdést, majd pedig adnak egy mandátumot a közös képviselőjüknek, ez ugye 10 éven át Szolána volt, hogy menjen el, és ezt mondja el ott, illetve gyűjtse be az ottani inputokat, és hozza vissza nekik, és aztán tulajdonképpen egy ilyen magas, nagyon magas szintű közös utazó nagykövet szerepet játszon el. Csak hogy közben az Európai Bizottságban is volt egy külpolitikai kérdésekért, külkapcsolati kérdésekért felelős biztos, azonoknál fogva, hogy viszont ha azzal, amit a Szolána tárgyalt, kiderült, hogy ez bizony szankciókat kéne alkalmazni, beutazási tilalmakat kéne elrendelni, más irányban pedig Fehér Oroszországba civil mozgalmakat, pénzügyi segélyekkel kéne ellátni, azt persze a tagországok miniszterei nem tudják menedzselni, tehát arra van a bizottság. Bizottságban legyen ennek egy felelőse, aki viszont a gyakorlati végrehajtási operatív dolgokat átülteti a maga gyakorlatába. Ez nem is lett volna baj, csak hogy a két ember, a miniszterek által megbízott külkapcsolatokért felelős képviselő, meg az Európai Bizottság külkapcsolatokért való képviselő egymással párhuzamosan létezett, és a külvilág ezt már nem tudta feldolgozni. Tehát mindenkinek elmagyarázni, az egyik képviseli a politikát, a másik adja a pénzt, meg szervezi az elosztást. Ez már így nagyon sok volt, és ismét felmerült az, hogy Soros elnökség is van. Akkoriban még lisszaboni szerződésig a külügyminiszteri tanácsülést a Soros elnökség külügyminisztere elnökölte, tehát volt egy nagyon erős pozícióban levő tagországi külügyminiszter, van egy közös külpolitikai képviselő, van egy közös Európai Bizottsági szintű külpolitikai felelős, már csak ez a három lett volna is éppen elég az, hogy a külvilág mindig megzavarodjon, hogy most tetében ezek gyakran esetleg nem is feltétlenül kedvelték egymást, ambícióik voltak, hogy jól láthatók legyenek azért a másikhoz képest, hamarabb nyilatkoztak, másképp nyilatkoztak, zavarok támadtak. Tehát ezért merült fel az, hogy tulajdonképpen ezt egységesíteni kellene, és a lisszaboni, már az alkotmányos szerződésbe, vagy a lisszaboni szerződésbe is belekerült, és még a britek is megőrizték benne, hogy ez így nem hatékony. Még jobban áramvonalasítani kell, legyen egy olyan ember, amelyik egy kézben átlátja és mozgatja a szálakat a végrehajtás oldalán is, tehát az Európai Bizottságnál, illetve kapja a mandátumot a tagországba a tagoktól. Most akkor ezen az alapon visszatérve az eredeti kérdéshez, jelenti az, hogy akkor most egységes külpolitika van? Nem jelenti. Mert közben a külügyek, a diplomácia az persze megmaradt tagországi szuverenitás letéteményese, tehát ez nem került Európai Uniós kompetenciába. Annyi történt csak, hogy ha a tagországok szuverén akaratukból, mint külügyminiszterek tanácsa megállapodik bizonyos irányokban, akkor annak a képviseletét egyfelől, eszközökkel történő megtámogatását másfelől most már egy ember szervezésében fogják majd megvalósítani, de ettől még a külpolitikát nem ő csinálja, hanem továbbra is a 27 tagország egyetértésén kell, hogy alapuljon az egész.
Minek neki ekkora apparátus van, ami 1500 emberről olvastam, akit oda be kell majd applikálni?
Ez nem vadonatúj apparátus egyébként. Eddig az Európai Bizottságnak, tehát annak az oldalnak, amelyik a gyakorlati végrehajtást csinálta, volt már most is több mint 100 országban képviselete. Ha emlékszünk rá, Magyarországon is volt Európai Uniós misszió, de tulajdonképpen az Európai Bizottsági misszió volt igazából, mikor még nem voltunk tagországok, ma is van, csak most már más a funkciója. Tehát a külvilágban több mint 100 országban mindig is volt Európai Bizottsági jelenlét, amire azért van szükség, mert mint mondtuk, ezeknél a végrehajtási lépéseknél effektíve teendők vannak, projekteket, ami időnkben fárpénzeket, meg egyebeket kell tudni osztani, generálni, hát a fejlődő országokban ennek hihetetlenül fontos szerepe van, de lehet máshol is hasonlóképpen szerepe. Effektív, operatív feladat van, amihez helyben emberek kellenek. Itt tulajdonképpen csak annyi történik, hogy ha viszont egy kézbe kerül a külpolitikai álláspont elmondása, és a közösen elmondott álláspontot szolgáló eszközök igénybevétele, akkor az alátartozó apparátus is ez alá kell, hogy rendelődjön. Persze ennek azért lesznek kiegészítő elemei. Gondolok itt arra, hogy a bizottsági képviselet az azért egy korlátozott mandátumú testület volt, ő tényleg csak pénzeket osztott. De például azt, hogy adott esetben, még amíg Szolána volt, a szerb válság kapcsán, a szerb háború kapcsán Szolána milyen álláspontot képvisel, azt más országokban, Norvégiában, vagy Fehér Oroszországban, vagy Oroszországban, a soros elnökség diplomatái mondták el, amíg ők voltak diplomaták, ha Szolána éppen nem járt arra, mert ki más mondja el az Európai Unió álláspontját. Mostantól kezdve ilyen esetekre lesz a operatív eszközöket kezelő tisztviselők mellett a képviseleteken diplomata státusszal rendelkező apparátus is, és ha van megint egy, ne adj Isten, albán válság, akkor az ezzel kapcsolatos magyarázatot kvázi földtől Pekingig az állandó képviselet hivatásos diplomatái mondják el, akik közvetlenül be vannak kötve Ashtonhoz, és úgy az ő véleményét fogják képviselni.
Érdekes lesz látni a gyakorlatban. Forrás György, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.